A Juventus 103.9 bemutatja budapesti arcok. Közöttünk élnek. Példát mutatnak. Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Jó estét, Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este a budapesti arcok. Én Fehér Marian vagyok, és köszöntök mindenkit. Egyúttal köszöntöm Nagy Jánost itt a stúdióban, akiről szó van. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És hogyha megengedi, akkor én nyilván rögtön a fiatal korával kezdeném, illetve ezzel a, hát nem is tudom, hazaváltással, de ezt majd ön fogja szerintem definiálni, hogy ez mit is jelentett. 1988-ban, hát nem a legszebb éveit élte Erdély.
Igen, nehéz idők jártak annak idején arrafele. Brassóban végeztem az egyetemet, majd ezt követően Székelykeresztúron gyakornokoskodtam, és onnat kerültünk át a Szatmárnémetibe, már a feleségemmel és gyerekemmel együtt jöttünk Szatmárnémetibe, és úgy döntöttünk 1988-ban, hogy megpróbálunk új életet kezdeni Magyarországon. Nyilván, mint mindennek, ennek is megvolt az oka. Elsődlegesen a gyerekünknek a jövőjére gondoltunk akkor, amikor ezt eldöntöttük. Utólag belegondolva, egy ilyen fiatalkori felelőtlenség volt talán az, hogy a 3 éves gyerekünket ott hagytuk Nagybányán a nagyszülőknél.
Hát gondolom, addig, amíg megalapozták itthon az új életet.
Igen, egyszerűen nem adtak útlevelet az egész családnak, csak kettőnknek. A gyereket ott hagytuk a nagyszülőknél, Nagybányán. Jó kezekben volt, és nagyon jó helyen volt, kétségkívül. De nekünk az a 10 hónap, amíg megkaptuk hivatalos családegyesítéssel a gyerekünket, az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, mert március 5-én jöttünk el 88-ba Erdélyből, 6-án érkeztünk Budapestre, és az év december 22-én kaptuk meg hivatalos családegyesítéssel a gyerekünket. Ez a 10 hónap, ez egy olyan nehéz időszak.
Közösség.
Igen, volt egy közösség, igen. Egy zsíros kenyér és egy csészete az jól fogott mindnyájunknak, ugye. Tehát az nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és részben ott hirdettem, meg másrészt meg ismerősök már akadtak ugye munkahelyen is, és szóltam kollégáknak is, és akkor úgy jöttek rendelések, és sikerült felállítanom Székelykaput Solymáron, Balatonfüreden, meg több felen, illetve a kopjafákat több temetőben.
Mesélj el, hogy keveredik valaki erre a pályára, hogyan jön ez a fajta érdeklődés, aztán majd nyilván kitérünk arra is, hogy lehet ezért így lelkesedni.
Igen, a világítás területére tulajdonképpen véletlenül vetődtem. Egyébként villamosmérnöknek készültem gyerekkoromban, nem véletlenül felvételiztem egy szakközépiskolába, ahol villamosipari technikussá képeztek bennünket.
Mert hogy tudta, hogy mérnök szeretne lenni, tehát hogy ez
én
a pály...
Igen, én tudtam, mert annak idején...
Nem olyan természetes ez, hogy az ember tudja ilyen fiatalon.
Nem véletlen, mert általános iskolás koromban jártam egy ilyen úttörőházba, úgymond, és rádiószakkörre. Mert érdekelt ez a téma, és akkor ez úgy adott. Tehát az viszonylag közel van, ugyan gyenge áramú villamosmérnökök foglalkoznak a rádiókkal, meg tévékkel, de hát ez adott. Tehát én tudtam azt, hogy én milyen pályán szeretnék dolgozni a villamosság területén, és ezért felvételiztem villamosmérnökire, azt végeztem el, és amikor átkerültünk ide Budapestre, Budapest elektromos műveknél a közvilágítási csoportba kerültem dolgozni. Hála a dr. Börcsök Dezső akkori vezérigazgatórnak, Nyikos József akkori osztályvezetőnek, Szilas Péter akkori csoportvezetőmnek, és megszerettették ezt a területet velem, és rájöttem, hogy a világítás az egy fantasztikus terület, és akkor elvégeztem a szakmérnökét utána, és természetesen annyira érdekelt az egész téma, hogy belástam magam a szakmába, és igyekeztem belásni magam, és mai napig is igyekszem tanulni a szakmát, mert hát folyamatosan kell tanulnunk, ugyanis óriási változások mennek végbe a világítástechnika területén, amióta betört a számítástechnika világítás területére, betört az elektronika világítástechnika területére, nagyon-nagyon változik és fejlődik ez a terület, tehát maga a világítástechnika, és bizony-bizony nem mindegy az, hogy a környezetünket hogyan láttatjuk, mert nekünk az a dolgunk világítástechnikusoknak, hogy megfelelő vizuális komfortérzetet teremtsünk környezetünkbe, láttassuk környezetünket, Még annak ellenére is, hogy sokan belső építészek, főleg belső építészek, meg lakberendezők azt mondják, hogy olykor elég csak egy-egy hangulatot teremteni, és hangulatvilágítást egy-egy térben, kétség kívül, ez fontos. Olykor az embernek valójában hangulatvilágításra van szüksége, de tekintettel arra, hogy a világításnak ugyan funkciója van, láttatási funkciója is van, tehát nekünk olyan világítást kell, és olyan berendezéseket kell terveznünk, illetve szerelnünk, vagy javasolnunk, amely mellett adott esetben tud olvasni, írni az ember, anélkül, hogy kifáradna a szeme, ugye látja és tökéletesen látja a környezetét, megfelelő színvisszaadást biztosítunk a környezetébe, hogy olyannak lássa a színeket, amilyenre azokat festették valójában, megfelelő színhőmérsékletet, stb. Stb.
Ez csak azért lehet nehéz, mert hogy ugye a világítással, meg a fénnyel úgy vagyunk, hogy ez ilyen természetes dolog. Tehát nyilván akkor dolgoznak jól, ha nekünk nem tűnik fel, hogy itt valami más.
Ez így igaz.
Mert akkor érezzük jól magunkat komfortosan, és azt elmondhatom talán a hallgatóknak, hogy mikor bejött ide, akkor azonnal megmondta, hogy jó, itt az előtérben ez a világítás nem jó, az én szobámban is megnéztük, hogy jó, nem jó, a kolléganőmnek is megmondta, hogy mit kapcsoljon inkább fel, aki egyébként azért nagyon hálás, mondta, hogy de jó lenne, ha itt végig menne, és megmondaná, hogy mi hogy, mert hát ugye az ember egész nap ül 8 órában valamilyen világítás mellett. Na de azt vettem észre, hogy nem csak ezt kell tudnia, hanem azt is tudnia kell, hogy mindez hogyan hat a szemre, a nem tudom, az arc idegeire, izmaira, mert elkezdte azt is magyarázni, hogy ennek milyen élettani következményei vannak.
Igen.
Szóval összetett.
Igen, összetett a világítás technika, egy nagyon összetett szakma, és nem elég csak a műszaki részét ismerni az eszközöknek, úgymond, amelyeket használunk, hanem az élettani hatásaival is tisztába kell lenni a világításnak. És ez az, amivel nagyon sokan nincsenek tisztába, és sajnos, hogy rengeteg rosszul kivitelezett és rosszul megoldott világítási berendezéssel találkozunk, és erre úgy nem figyelnek oda az emberek, akkor veszik észre, ugye, hogy nincs, tehát a világítás is olyan tulajdonképpen, mint a levegő, mert
ha nincs,
akkor veszük észre, ugye, hogy hoppa, itt nem valami baj van. Rengeteg kápráztató világítás van, tehát zavaró fényekkel találkozunk nap, mint nap esténként, mert rosszul tervezett a díszvilágítás egy épületnek adott esetben, rossz az osztálytermek világítása, vagy éppen helyenként a közvilágítás is. És sajnos, hogy főleg az utóbbi időben nagyon sokan kezdtek el foglalkozni világítástechnikával, ami önmagában nem baj. Csak a probléma az, hogy megfelelő szaktudás nélkül kezdtek el foglalkozni világítással, és a világítás technikai társaságunknak épp az a feladata többek között, hogy a világítási kultúrát terjessze és fejlessze. És ez nagyon fontos feladatunk, úgy gondolom én, és mi szeretnénk segíteni, és igyekszünk is segíteni a hozzánk fordulóknak, mert ez a feladatunk, hogy segítsük mindazokat, akik valójában jó világítást szeretnének a környezetükben. Akkor, amikor bemegyünk egy üzletbe, akkor ajánlanak valamit nekünk. Lehet, hogy annak a cégnek a nevében benne van az, hogy világítástechnika, de nem biztos, hogy azok, akik ott dolgoznak, azok szakemberek is, meg értik is a szakmájukat. És a másik meg az, hogy amikor elmegy a kedves vásárló, aki egyébként kiváló szakember a maga területén, és levesz a polcról egy fényforrást, ő nem tudja, hogy mit vesz le, és mit mi helyett csavar be adott esetben a csillárjába, és az milyen környezetet, milyen vizuális környezetet hoz létre abba a szobába, vagy abba a térbe, ugye. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a gyerekeink olyan iskolába és olyan osztálytermekbe tanuljanak, ahol nem romlik a látásuk. Nagyon fontos lenne, hogy úgy közlekedjünk az utcán, hogy biztonságban érezzük magunkat, és új a közlekedésben, mint gyalogosan, meg vagyonbiztonságot is teremtsen ugye az a világítás. Megjelentek a ledek, ami nagyon jó, egy óriási fejlődés a világítás technikában. Fantasztikus, hogy miket lehet megvalósítani a ledekkel, ezekkel az új félvezető fényforrásokkal, világító diódák egyébként. Viszont úgy gondolom, hogy a marketingje kicsit túlzott ezeknek a fényforrásoknak, túldimenzionált. Azt gondolják egyesek, főleg akik ezzel foglalkoznak, és ezt minden áron el akarják adni, hogy minden nemű világításra jól lehet, ez nem teljesen így van. Minden fényforrásnak megvan a maga helye a környezetünkben, csak azokat megfelelőképpen kell tudni használni és alkalmazni.
Egyébként ön, hogyha most nem mint szakembert kérdezem, hanem mint embert, a természetes fény és a mesterséges fény közül melyiket preferálja jobban a mindennapokban?
Kétségkívül a természetes fénynek megvannak az óriási előnyei, úgy a színvisszaadás tekintetében, mint a színhőmérséklet szempontjából. Egyébként, ha meg szükséges, természetesen, hogy fölkapcsolom a
világítási de akkor figyel arra, tehát tudatos ebből a szempontból.
Igen, igen, igen. De ma már vannak olyan eszközök...
Mert én azt veszem, hogy sokkal többet világítunk, sokkal többet, mint amennyit szükséges lenne.
Ez így igaz.
És ez igaz nappalra is, meg estére is. Tehát ez is egy külön kérdés bennem, hogy mit gondol, hogy szükség van-e ennyi kivilágításra a városban, ami lehet, hogy szép, de mégiscsak fényszennyezés.
Hát a fényszennyezés az megint egy másik kérdés, és nagyon fontos, amit nem szabad elhanyagolni, és a Világítás Technikai Társaság is részt vett különböző fényszennyezés konferenciánkon, és mi magunk is foglalkozunk a fényszennyezés témájával. Nem csak azért, mert nagyon jó kapcsolatunk van a Magyar Csillagászati Egyesülettel, hanem azért is, mert egy nagyon fontos kritériumnak tartjuk, hogy minél kevesebb fény érje az égboltunkat, ugye, és minél többet irányítsunk a föld irányába, tehát abba az irányba, ahol egy effektív szükség van a megvilágításra. Az a probléma a fényszennyezéssel is, hogy nagyon sok esetben az építészek, vagy a tájépítészek nincsenek tudatában annak, hogy abban az esetben, hogyha világítás technikával foglalkozó szakembertől, vagy éppen egy villamosmérnöktől kérnek egy világítást, akkor azzal az ott esetben fényszennyezést is okoznak a környezetükbe. Mert ez egy érdekes példám, hogy egy építész ugye megtervez egy épületet, majd oda körbe kell rajzolni a néhány kandelábert, meg oszlopokat, meg minden, és akkor kerekít, és akkor így születik aztán a gömblámpatest abba a térbe. És akkor ettől pillanattól kezdve már megvan adva a világítást, én kell foglalkozni a szakembernek, hogy a gömblámpatesteket kell elhelyezni, amelyek a tér minden irányába sugározzák a fényeket, így az égbolt irányába is, és ezzel fényszennyezést okozunk. Holott elég lenne irányított fényeket szerelni abba a térbe, tehát annak a térnek a megvilágítására, vagy egy másik. Budapest, de az ország is tulajdonképpen tele van úgymond taposó aknákkal, tehát a földbe süllyesztett lámpatestekkel, és megy az ember a járdán, és azon ébred, hogy valami nagyon-nagyon kápráztatta, nagyon vakítja, amíg el is veszíti egy pillanatra az ember a látását, mert akkora a fénysűrűsége annak a lámpatestnek, hogy bizony-bizony elveszíti az ember egy pillanatra a látását, ami nem kellemes. Kétségkívül ezekkel a taposó lámpákkal nagyon jól lehet világítani, de nem mindenfele is. Olykor olyan épületek mellett látok beépítve a járdába taposó lámpákat, ahol semmi szükség rájuk nincsen. Aztán ezek egy után nem működnek, összetörik az üvegük, akkor az ember belelép, belebotlik, ugye. Tehát sajnos nagyon-nagyon sok rossz.
Tehát kevés a tudatosság, és tényleg kevés. Többet használunk, mint amennyire szükség lenne.
Igen, lehetne jelentős mennyiségű energiát lehetne megtakarítani, abban az esetben, ha tudatosan használnánk a fényeket, és a tervezése is sokkal tudatosabb lenne. Sajnos... Hát az építészeknek is a világítási kultúrája és világítási tudása hát hagy kívánni valót. Ami a nagyobb baj az, hogy nem veszik igénybe a szakembereknek a tudását.
Azt akartam mondani, hogy én megint azt látom, amit már nagyon sokszor, hogy különböző szakmák nem kommunikálnak egymással, miközben egymás életében kompetensek lennének.
Igen, igen. Sajnos. Nagyon jó példák vannak nyugaton, ahol nagyon jól együtt tudnak dolgozni építészek és világítástechnikusok. Sajnos Magyarországon ez valahogy úgy nem jött össze, igyekszünk a világítást.
Hogyan lehet ezeket az érdekeket egymás felé közelíteni? Hogyan lehet a párbeszédet kialakítani?
Én úgy gondolom, hogy egyrészt szervezetileg, ugye. Tehát a világítástechnikai társadalomra mindenképpen feladata az, hogy kapcsolatot tartson az építész szervezetekkel, de az igazság az, hogy az egyének szintjén dől el minden, ugye? Tehát a szervezetek tarthatnak egymással kapcsolatot, és szervezhetünk közös rendezvényeket, mint például a Csillagászati Egyesülettel is szerveztünk közösen fényszennyezés konferenciát, hogy tanuljunk egymástól. Tehát mi nekünk meg kell tanulnunk az ő szempontjaikat, ők erre nyitottak voltak. Én úgy látom, hogy az építészek, belső építészek sokkal zárkozottabbak, és sokkal zártabban tekintenek az ő kis világukra. Ők művészek, ugye. Én attól szoktam kiakadni, amikor azt mondja, hogy belső építész is, hogy majd én tervezek ebbe a térbe egy lámpatestet és lámpát, ugye. Akkor, amikor több milliónyi típusú lámpatestet gyártanak a világon, ugye. Tehát biztos vagyok abban, hogy az esztétikai megfelelő lámpatestet meg lehetne találni abba a térbe, mert az, amit tervez egy belső építész egy térbe, az biztos, hogy hatásfokát tekintve nem a legmegfelelőbb, tehát sokkal több energiát fogyaszt adott megvilágítási szint létrehozására, megteremtésére, mintsem egy szakemberek által gyártott, tervezett lámpatest. Biztos vagyok, hogy ha a belső építész hallgatja ezt a műsort, akkor nem kedvesek ezek a szavak, amiket mondok számára, de ez a valóság. Tehát valahol együtt kellene tudni dolgozni az építésznek a világítástechnikussal, és el kell fogadni az építész társadalomnak is, meg a villamosmérnök társadalomnak is, hogy a világítástechnika már önálló szakmában nőtte ki magát, amely nem csak az áramról, meg a feszültségről, meg teljesítményekről, meg wattokról szól, hanem vizuális komfortérzetekről szól.
A mindennapi életről.
A mindennapi életről szól, arról szól, hogy a környezetünkbe jól érezzük magunkat, ugye. Az építész, belső építész felel az esztétikai élményért, mi meg azért, hogy azt az esztétikai élményt azt át tudja, azt lássa adott esetben, vagy át tudja érezni az ott ülő, vagy az ott dolgozó ember abba a térbe, amelyet mi megvilágítunk. Tehát nem elég berendezni egy lakást. Azt szoktam mondani, kétségkívül tartok előadásokat, tehát lakberendezőknek mesélem a világítás technikát, meg több helyen mesélem, meg energiagazdászoknak, meg így tovább. Azt szoktam mondani, hogy képzeljünk egy teret, amelyet mondjuk egy lakberendező berendez barokk stílusú bútorokkal, mert az az óhaja az ott lakó személynek, vagy az ott lakó családnak. Majd jön a világítástechnikus, és fénycsöves lámpatesteket helyezett a térbe. Agyonütöttem a teret.
Ami neon, így ismerjük.
Igen.
Jó,
igen,
mert
igen,
tudja, igen, le kell fordítani.
Persze.
Neon.
Agyonütöttem a teret. Lehet, hogy én egy megfelelő, szabványnak megfelelő világítási szintet biztosítok, csak agyonütöttem a teret.
Igen, csinált belőle egy rendelőintézetet.
Igen. Tehát ez sem jó. Ezért kell a két szakmának együtt dolgoznia, és együtt gondolkodnia. Úgy esztétikába, mint funkcióba. Miért ne olvassunk adott esetben csak egy kis olvasólámpa mellett egy térben? Azért, mert a könyv, amit megvilágítunk, annak a lapnak ugye, ez fehér papírról van szó, ugye? A fénysűrűsége az viszonylag magas, ugye? Ehhez alkalmazkodik a szemünk, hogy egyszerűen fogalmazzak, ugye? Majd föltekintünk a környezetünkbe, ahol sötét van, a szemünk azokhoz a fényviszonyokhoz kell alkalmazkodjon, majd megint visszatekintünk a lapra, megint kell alkalmazkodnia, és így kifárad a szemünk.
Igen, az, amikor ilyen hangyák háborúját lát az ember a könyvben. Tehát, hogy
igen,
elindulnak a betűk, mert ezt mi ezt csak így, tehát hétköznapi ember, nem szakmabeli, csak a tapasztalatainkat tudjuk, de hogy ez miért van, azt nem tudjuk, és ebben nem gondolunk bele.
Igen, tehát ezért jó például mindig azért egy háttérderítés is, tehát ne sötét szobába olvassunk egyszerűen, hanem legyen egy háttérderítés is, hogy úgymond a kontrasztosság, tehát a kisebb legyen a megvilágítási szint a könyv lapja és a környezet között.
Igen,
ugye?
És akkor ezek
tehát
kisebb a terhelés.
Tehát a fénysűrűség különbségek, hogy pontosan fogalmazok, a fénysűrűség különbségek kisebbek legyenek, ugye. Ez egy nagyon fontos kritérium, ebben nem gondolnak bele az emberek, vagy azt mondják, hogy energiatakarékosan kell világítani. Kétségkívül nagyon fontos az energiatakarékosság a környezetünkbe. Csak nem mindegy az, hogy azt a világítást milyen eszközökkel valósítjuk meg. Említést tettem a ledekről, ugye. Azt mondják, hogy igen, mert takarékosan világítanak, nem melegszenek. Egyébként melegszenek a ledek, valójában takarékosan lehet világítani velük, csak nem minden leddel, tehát az nem igaz, hogy például egy 100 wattos izzolámpát ki lehet cserélni egy 2-3 wattos ledre. Ez nem igaz. mert keveset fogyaszt, ennek megfelelően keveset is világít az adott térbe. Hazaviszi a vásárló, kedves vevő a ledet, betekeri, és akkor látja, hogy nem lát. És akkor becsapodott, csalódott a termékben, és még egyszer nem nyúl a polcra, és nem veszi le az árut a polcról, ugye. Tehát nekünk az a bajunk, hogy rengeteg fals információ jelenik meg például ezek a fényforrásokkal kapcsolatosan. Mi nem vagyunk ellen a világítási társaságban, sőt, nagyon szeretjük, és nagyon sokfele beépítjük őket, és ajánljuk, és sőt, már 4 konferenciát szerveztünk a ledek téma körében. Ugyanis a világítástechnikai társaság ugye azon túlmenően, hogy kiadványai vannak, tehát évkönyveket szoktunk kiadni különböző témakörökben. Természetesen a világítás körül vannak ezek a témakörök mind.
De azt el tudja képzelni, hogy egy ember mondjuk a saját otthonát rendezi be, és akkor világítás tekintetében önöktől kér tanácsot? Tehát, hogy egy ilyen jellegű közvetlen kapcsolat legyen.
Igen.
Az emberek és a világítás technikai szakemberek között?
Persze, természetesen. És van is egy honlapunk, amelyen még hozzánk is lehet fordulni, néha még meg is keresnek bennünket, www.világítás.org, tehát mi ezen a honlapon keresztül természetesen igyekszünk segíteni. De hát nem csak a magánembereknek, hanem önkormányzatoknak szeretnénk segíteni. Nem véletlenül mondom ezt, hogy szeretnénk segíteni. Most, amikor ostromolják a különböző vállalkozások, hogy takarékosan közvilágítsanak úgymond a területen, mert valamennyi önkormányzat azért feladata az önkormányzatoknak a közvilágítás biztosítása, de hát azt a számlát ki is kell fizetni. Kétségkívül igyekeznek takarékoskodni. Ez kapora jön a hát nagyon sok kókler vállalkozásnak is, és tekintettel arra, hogy a polgármester, meg a jegyző, meg a köztestület nem ért a világításhoz, ezért elfogadják nagyon sok esetben azt a félrevezető információt, amellyel szolgálnak ezek a vállalkozások, és belevágnak egy jelentős összegű beruházásba. Majd aztán azt tapasztalják, hogy hát nem látnak az utcán, és nem biztosítják azt a bizonyos megvilágítási szintet, amelyre szükség lenne a településen. Kétségkívül Magyarországon a szabványok alkalmazása nem kötelező, viszont amennyiben történik valami az utcán, egy településen, és az a bebizonyosodik az, hogy a közvilágítás hiánya miatt, vagy a nem megfelelő mennyisége miatt, akkor bizony az önkormányzat felel ezért, és ennek nincsenek tudatában az önkormányzatok, hogy adott esetben egy embernek, ha ottan balesetet szenved, élete végéig kell fizetni a rokkantsági nyugdíjat, vagy tudom is, hogy ilyen pótlékot, vagy ilyesmit, ugye, ha perre megy a dolog. Tehát ennek nincsenek tudatában, és bizony-bizony olykor olyan megoldásokat is fogadnak el egy-egy településen, hogy kétségbeejtő. Budapest közvilágítás egyébként nagyon jó.
Ugye megint visszatérnék az emberi vonalra, hogy miért van ez, miért olyan fontos önnek, hogy mindenki, aki ön körül van, az iránt felelősséggel legyen?
Ezt én nagyon fontosnak tartom úgy a munkahelyemen, mint a szakmában dolgozó kollégák tekintetében. És kezdeném az utóbbival. Én nem tudom elfelejteni azt, hogy amikor mi átjöttünk Magyarországra, akkor rengeteg segítséget kaptam emberektől, kollégáktól, szomszédoktól. Adott esetben csak egy jó szót, vagy csak egy igent, vagy egy nemet, vagy egy véleményt. Tehát a segítség alatt nem feltétlenül anyagiakat, nem is kaptam ilyen, nem is erről van szó. A segítség sok esetben egy szó is az ember életében, és akkor megfelelő időben tud irányt váltani, vagy megfelelő időben tud úgy cselekedni, ami helyes, mert kikérte valakinek a véleményét, és hát akkor úgy cselekedett, és valójában bebizonyosodott, hogy az jó dolog, ahogy tette, és amit tett. Tehát én rengeteg segítséget, és mi rengeteg segítséget kaptunk, és nekünk kötelességünk az, hogy ezt a segítséget tovább is adjuk, de egyáltalán az emberi kötelesség a segítségadás és segítségnyújtás embertársaink számára. Kollégák a szakmából olykor, ha bajba kerülnek, megkeresnek, hogy tudok-e valamilyen állást, illetve olykor ajánlani, olykor cégek is meg szoktak keresni, hogy tudok-e valaki szakembert ajánlani. Kétségkívül igyekszem őket összekötni. Sok példát tudnék ilyen mondani, de nem is ez a lényeg, hanem én úgy gondolom a világítás egy társaságnak is, tehát ha nem az emberi oldalát nézem, hanem úgymond a szervezeti oldalát, akkor gondolom a világítási társaságnak is van egy ilyen feladata, azon túlmenően, hogy a világítási kultúrát terjeszti és igyekszik fejleszteni, ahogy mondtam, különböző rendezvények szervezésével, ezen túlmenően a kollégákról is kell gondoskodnia, és nem csak a kollégákról, hanem adott esetben jogszabályalkotásba is részt kell vennie a társaságnak, vagy egy-egy ajánlás megfogalmazásában. Például most fogalmazunk egy ajánlást a gyalogátkelők világítására vonatkozóan is, ugye a különböző cégeknek, mert úgy vettük, ezen a területen is kezd baj lenni, ugye, és hát azért nem mindegy, hogy valakit éppen véletlenül előtt egy kocsi egy gyalogátkelő helyen, ugye, mert nem megfelelőek a fényviszonyok, tehát most például egy ilyen témával is foglalkozunk, de több területen fogalmaztunk meg ajánlások is. Tehát ezek mind-mind segítségek, én úgy gondolom, mind azok számára, akik világítással foglalkoznak, de azok számára is, akik alkalmazzák a világítást, legyen az önkormányzat, vagy legyen az...
Abszolút, de pont az jutott eszembe, hogy annyira nyitott szemmel kell járniuk, mert teljesen igaza van ebben, nagyon sokszor autósként és gyalogosként is tapasztalom, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez a lámpa milyen abban a nagy útkereszteződésben. És akkor úgy az ember ezekkel együtt él, hogy jó, hát most ilyen a világítás, vagy ilyenek a fényviszonyok, de az nem jut eszembe, hogy ezen lehetne változtatni. Önöknek pedig, akik ezt látják és értik, ezek szerint eszükbe jut, viszont az élet minden területén meg kell találni ezeket a változtatandó helyzeteket.
Igen, mi sok esetben szeretnénk változtatni, de sok minden nem tőlünk függ. Tehát igyekszünk megtenni mindent, felhívni az illetékesek figyelmét, illetve különböző szaklapokban, de nem csak szaklapokban, hanem otthon magazin, meg a legkülönfélebb újságokban, ahol akik megkeresnek bennünket írni, és igyekszünk úgy írni, meg ilyen tájékoztató jellegű cikkeket, meg közérdekű cikkeket írni, vagy közérthető cikkeket is írni, amely igyekszünk tájékoztatni a kedves olvasókat, felhasználókat a világításról, amennyiben megkeresnek. Kétség kívül mi nem tudunk reklámot mellé tenni, de szakmát mindenképpen igen. De ha visszatérek még egy mondat erejéig a világítás technikatársaságba, ahol mindenki önkéntesen és mindenféle fizetség nélkül végzi a munkáját, ott meg főleg kell csapatba, tehát nagyon fontos a csapatba dolgozás, ez az egyetértés, mert ott mindenki a szabad idejét áldozza a világítás technikai társaság és a szervezet céljainak a megvalósítása érdekében, és hát ingyen és bérmentve dolgozik, végzi a munkáját, nyilvánvaló szakma szeretetből is, de ott nem lehet megkövetelni a munkát, nem lehet szigorú a főnök, ott emberi szóval lehet együtt dolgozni, és egymással kell megértetnünk, és tudjuk, hogy mi a közös célunk, és megfelelő kompromisszum készség kell legyen az emberbe, úgy az elnökbe, mint az elnökségi tagokba, akiből van 6 is, ugye? És én úgy gondolom, hogy most már néhány ciklust már végigvezettem, és az elnökségi tagok változtak, hogy én úgy gondolom, hogy sikerült eddig mindig megtalálni az elnökségnek a tagjaival az összhangot, és azt a... Tehát sikerült együtt dolgozni valamennyiükkel.
Azért mosolygok ennyire, mert mikor elkezdtük a beszélgetést, akkor ugye így a magánéleti résszel kezdtünk, azzal, hogy átjöttek Erdélyből, fiatalon a feleségével, és itt kezdtek új életet, vagy itt építették fel az életüket, és amikor meghatároztuk, hogy ehhez mi kellett, akkor 3 dolog volt, ami fontos volt. A közös cél, az egymás támogatása, és a tulajdonképpen társként viselkedés. És úgy látom, hogy az ön életében minden területen ez a 3 dolog a legmeghatározóbb, mert végülis most is ezt mondta, hogy tudják a közös céljaikat, kell kompromisszumkészség, és egyébként együtt csinálják. Tehát ez gyakorlatilag ennek a megfelelője.
Igen, igen, igen.
És ezen mosolyogtam, hogy hát azért csak kifutott ide ez a beszélgetés, hogy, vagy hát ez a legfőbb üzenete talán az ön sikerének, az ön élete sikerének és az ön felfogásának. De még egyetlen dolgot kérdeznék, mert arra úgy felfigyeltem, hogy mondta, hogy mindig kell tanulni, mindig. Tehát hiába van már ebbe 20 éve benne, hiába úgy látom, hogy szőröstől bőröstől ismeri és tudja, hogy a városban mi és hogyan van megvilágítva, és mind kéne változtatni, de hogy a tudás vágy az viszi előre. És honnan tud tanulni?
Hát egyrészt szakirodalmat kell olvasni, meg hát nekünk vannak rendezvényeink, meg járunk nemzetközi rendezvényekre is, és a kollégák is járnak nemzetközi rendezvényekre, és az ott tapasztaltakat, azokat hazahozzák és eladják nekünk. Van például egy olyan rendezvényünk, amit havonta tartunk, világítástechnikai szeminárium, nyitott, tehát bárki eljöhet a világításházába, és ott nagyon érdekes eladásokat hallgattunk meg a kollégáktól, a konferenciákon, amint említettem, volt van néhány ezekből, azokon is szintén érdekes előadásokat hallgatunk, meg én magam is tanulok azokból az előadásokból. Van egy nagyszerű és egy szakember a környezetünkben, aki a társaságnak a tiszteletbeli elnöke, és én nyugodtan állítom, hogy valamennyiüknek az eszményképe szerintem. Dr. Sándor János professzor emeritusról van szó, aki egy fantasztikus tudású ember, járja a világot, előadásokat tart, és abszolút annyira napirenden van, hogy csodáljuk, hogy mennyi mindent lehet tőle tanulni, és egy csodálatos.
Ennyi tudás birtokában is van az embernek példaképe?
Szükséges. Szükséges, mert anélkül én úgy gondolom, hogy nem lehet élni, lehet élni, de akkor céltalanul lehet élni, ugye? Tehát példát kell venni, hogy mások hogy csinálják, és akkor ez úgy viszi az embert előre, és nem lehet elégedetten hátradőlni egy székbe, hogy na, én most minden tudok erre a szakban, ott csodát, annyi mindent nem tud az ember, és főleg, ahogy mondtam, világítástechnika mai fejlődési szintjét tekintve, és azt az iramot és azt az ütemet, ahogy fejlődik a világítástechnika, bizony nagyon sokat kell tanulni. Nem olyan egyszerű, hogy betekerek egy ízót, aztán világítás kész, ugye? Főleg, hogyha az ember kellő mélységgel foglalkozik azzal a szakmával, és még egy, sajnos rájön az ember arra, hogy minél mélyebben foglalkozik a szakterülettel, annál több minden rájön, hogy mennyi mindent nem is.
Nagy János volt a vendégem ma este, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen is, és jó éjszakát kívánok a kedves hallgatóknak is, akik velünk tartottak.